Isten hozott benneteket, sziasztok! Szó szerint, így van, Isten hozott, szó szerint. Nekem minden szemeszter elején az a hitem, az a reményem, az a várakozásom, hogy egy ámulatos fél évünk lesz, egy ámulatos szemeszterünk. Akárhány órát veszel, akár csak ezt az egyet, vagy full time-ba az összeset, Isten minden egyes órán szolgálni fog feléd, minden egyes órával, konkrétan estével, amit eltöltesz, Isten igéjével, őt keresve, egy áldás lesz neked. Valami, ami átformálja az életedet egy olyan módon, ahogyan azt soha nem is remélted azelőtt. És lehet, hogy már 10 éve keresztény vagy, lehet, hogy már 20 éve keresztény vagy, de ezt még sose hallottad. Oké? Okay? Ez vadonatúj. Garantálom, hogy ez vadi új. Ezt nem hallottad még. És ez kell, hogy legyen az elvárásod. Így kell, hogy begyere minden órára, hogy Isten adni fog nekem. Használni fogja ezt a fickót, használni fogja a pásztorokat, a többi tanárt, de igazából Isten fog szolgálni feléd. Ez kell, hogy legyen az elvárásod. Ha leragadsz azon a ponton, hogy a természeti dolgokat nézed, milyen a terem, hogy beszél, álmos vagyok, miért ez a téma, bármi, oké, okay, bármi, akkor veszítesz. Akkor veszítesz. Van itt számodra valami, ami mindennél értékesebb. És néhányan ezt haza fogjátok vinni, néhányan meg lehet, és Isten ments, de lehet, hogy ott hagyjátok a tányéron. És ez kell, hogy tudjátok, hogy az egész életünkben ez rajtunk múlik. Isten kegyelme nem személyválogató, oké? Okay? Isten mindenkinek nyújtja az ő kegyelmét. Az apró pici döntés, ami a tiéd, amikor ide beülsz, oké, okay, hogy felkészíted a szívedet, hogy azt mondod, hogy oké, okay, felejtsük el a hétköznapokat, felejtsük el a terheket, felejtsük el az előfeltevéseinket, felejtsünk el mindent, és összpontosítsunk teljes szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel Istenre. Ezen a pici döntésen múlik az, hogy azokat a kincseket, amik itt vannak, hazaviszed-e. És ez minden egyes este így lesz. Minden egyes este. Tényleg. Minden egyes este ezen múlik. Én emlékszem, hogy ültem bibliaiskolás órán, olyan órán, ahol egyszer elaludtam, hála Istennek nem vették észre, mert csak beültem és meghallgattam. És ugyanazon az órán, ugye nem ugyanazon, hanem egy héttel később azt mondtam, hogy ébresztő, Uram, áldj meg engem, én nem azért vagyok itt, hogy itt legyek, én tudok az időmmel mást is kezdeni, én miattad vagyok itt, tőled akarok kapni, a mennyország kinyílhat most, áldj meg engem, és ugyanazon az órán katarzis. Isten szolgál feléd, és megérinti az életedet. Oké, okay. Egyetlen egy olyan pont van, amiért ebben a képletben te vagy felelős, és amiért te tehetsz. Melyik az a pont? Tudod befolyásolni, hogy én mit és hogyan mondjak? Hát ha kérdezel, akkor igen, de amúgy nem. Oké? Okay. Tudod befolyásolni az életed körülményeinek a többségét? Nem. Egy dolgot tudsz be, a saját hozzáállásodat, a saját szívedet, ez a te királyságod. És ha azt rendben tartod, ha azt úgy rendben tartod, hogy Uram, ez a tiéd, ez most a tiéd, adj nekem, akkor kapni fogsz minden egyes alkalommal. Minden egyes alkalommal. Az élet egy csoda, hogyha keresed ezt, és egy unalmas, átlagos dolog még keresztényként is, hogyha erről lemaradsz. Oké, okay, hányan hisztek Istenben? Hát itt mindenki. Na, erről teszünk. Az óra egyik célja az, hogy így valahol így az első harmada körül már ne higgyetek benne. Ezen fogok dolgozni. És aztán, amikor sikerült elérnem, hogy már ne higgyetek, akkor újra felépítjük, hogy higgyetek. Jó, kicsit viccelek. Tudom, hogy nem tudom elvenni a hiteteket. De az apologetika a tudatos kereszténységnek a tantárgya, lehet mondani. Annak a témája, hogy honnan tudhatod, hogy van Isten. Honnan tudhatod, hogy ő kicsoda, hogy milyen a jelleme, hogy mi az ő terve, mi az akarata. Honnan tudhatod? És ez nem olyan, mint a lottó, hogy tippelek, és reméljük, hogy úgy van, és sokan mondják, hogy így van, reméljük, hogy ők se tévedtek, hanem ezt tudni lehet. Az apologetika egy majdhogy nem tudományos tantárgy. Egy olyan tantárgy, ahol az eszünket nem eldobjuk, hanem elővesszük, és azt hiszem, hogy megpróbáljuk annyira elővenni, hogy néhányatoknak fájni is fog. Előfordul, hogy ezen az órán elkezdünk panaszkodni amiatt, hogy Úristen, te azt várod tőlünk, hogy gondolkozzunk. Te tényleg azt várod tőlünk, hogy gondolkozzunk? És a válasz nagyon rövid és nagyon egyszerű. Igen. Sőt, lesz egy része az anyagnak, ami kimondottan ilyen pajszert bele is feszegessük. Ha a fogaskerék nem forgott az utóbbi években olyan túl sokat, most megpörgetjük egy picit. Lekifújjuk belőle a homokot, öntünk bele egy kis olajat, és megtanulunk újra gondolkozni. És ezt azért mondom, mert a modern ember nem gondolkozik. A modern ember arra van nevelve, hogy kész klisékkel éljen, ahelyett, hogy saját felelős véleménye legyen. Gondolkodás helyett, hogy hívják ezt? Kultúrában élünk, oké? Okay? Megvannak a kis sablonjaink. Előre legyártott kész formulákat fogadunk el, sokszor kritika nélkül, sőt, egy ponton azzal az észrevétellel, hogy a kritika lehetősége sincs már meg. Már nem tudjuk, hogy hogyan lehet valamit megkérdőjelezni vagy igazolni. És olyan kérdésekre, mint hogy van-e Isten vagy nincs, hát ilyen, én hiszem, hogy van, és ez valami olyasmit jelent, hogy nem tudom, hogy van, de nagyon remélem, mert már 5 éve erre alapozom az életemet, és ez megengedhetetlen. Okay? Erről fogunk még beszélni. Megengedhető, de megengedhetetlen. Okay? A naív hit is üdvözít, de Isten a hitet egy meggyőződésnek szánta. És ezen az órán mi meggyőződéseket fogunk építeni. Józan ésszel, egy racionális alapon, két lábbal a földön állva fogjuk bebizonyítani, hogy Isten az, akinek a Bibliában mondja magát. Hogy ő van, és hogy ő az, akinek a Bibliában mondja magát. Ez jól hangzik? A szemeszter végére odaállhatsz bármelyik világi bíróság elé, és azt mondod, hogy én vállalom a pert. Okay? Én leszek Jézus Krisztus védőügyvédje. 12 nem hívő, de őszinte esküdtet kérek. És egy 10 napos tárgyalás végén az esküdtek, okay, adjunk egy kis realisztikus arányt, 11 az egy arányban azt fogják mondani, hogy igen, van Isten, Jézus Krisztus az, és aki ő benne hisz, annak van örök élete. Ez az információ évvégére a kezedben lesz. Jó ez? És szeretném, hogyha ti soha nem mondanátok kamera előtt, egy rádióinterjúban, vagy bárkinek az utcán, amikor megkérdezi tőletek, hogy honnan tudod, hogy van Isten? Azt, amit én sajnos hallottam már tévében, rádióban, hogy hát lelkipásztortól, okay, hívő szellemi embertől, hogy hát nem, Istenben hinni kell, azt nem lehet tudni. Istenben hinni kell. És ez valami olyasmit jelent, hogy te ha akarsz, hiszel benne, ha nem akarsz, nem hiszel benne. Szabad választás. Nincsenek észérvek, amelyek téged felelőssé tehetnének. A hit az egy választás. Vagy hiszel, vagy nem. És hinni kell. Mintha egy vakugrást kéne tenni. És ez csak egyszerűen nem igaz. Nem igaz, akár a hívők is a mai világunkban nincsenek tisztában vele, hogy milyen alapon evangelizálhatnának, milyen alapon beszélhetnének emberekkel, akik számon kérik a hitüket. Oké? Okay? Nektek meg lesz az erőtök ahhoz, hogy azt mondjátok, hogy honnan tudom? Adjon 15 percet, és megmondom, hogy honnan tudom. 15 perc, tessék lecsücsülni, tessék ide fordítani a kamerát. Tessenek figyelni, mondom, hogy honnan lehet tudni. Oké? Okay? És ez a célunk. Rendben? Jó ez? Ezzel foglalkozunk. Ilyen témáink vannak, bevezetés. Ebben most benne vagyunk éppen. Oké, okay. Mi a hit? naivitás vagy józanság, ez a következő nagy tévánk, aztán a jogi történelmi bizonyítás. Oké, amikor Isten létét bizonyítjuk, több irányba fogunk elindulni. Kettőbe, háromba biztosan. Van még több is, de nem lesz rá idő ebben a fél évben. Tehát azt mondjuk, hogy onnan kezdjük, hogy nincs Isten, és akkor a jogi történelmi úton bebizonyítjuk, hogy van. Aztán megint azt mondjuk, hogy nincs Isten, és a filozófiai úton bebizonyítjuk, ez a következő. Aztán megint azt mondjuk, hogy nincs, és az eredet kérdését megnézve bizonyítjuk be újra, hogy van. Aztán megint azt mondjuk, hogy nincs, és a tudományos úton nézzük meg azt, hogy mégiscsak van. Igazából nem kevesebbet állítok, mint hogy ha az értelmes gondolkodás bármely kategóriáját előveszed, és őszintén, kritikusan megvizsgálod, akkor az Istenhez fog vezetni. Igazából az apologetika tarthatna 3 évig is, 6 szemeszteren keresztül, mert bármely tudományágat vennénk elő, az Istenről tenne bizonyságot. Csak jól oda kell nézni. Jó? Ez nagyon izgalmas lesz, lehet, hogy fogunk filmet is nézni, megnézzük a mi annak a címe, az élet rejtélyének titka, vagy az élet rejtélye, valami? Az élet eredetének rejtélye. Azt majd az evolúció elmélet kapcsán megnézzük. Lehet, hogy a történelemre is lesz idő. A történelmet, ha megnézzük, bizonyítani fogja Isten létezését. Aztán a végén fogunk beszélni az evangelizálásról. Arról, hogy ennek a tudásnak a birtokában hogy tudsz egy olyan embernek segíteni, aki számon kéri a te hitedet. Azaz azt mondja, hogy hé, te hívő vagy. Milyen alapon vagy te hívő? Honnan tudhatod te, hogy van Isten? Ha? El tudod nekem mondani? És ilyenkor mit tudsz csinálni? Mit mondj neki? Hogyan állj neki? Hogyan tudod egy embernek, aki őszintén keres, akár egy picit arrogánsan, az nem baj, de őszintén keres, hogyan tudod őt elvezetni onnan, ahol ő van, oda, ahol teljes összhangba kerül a valósággal. Azaz felismeri, hogy mik azok a tények, amiket eddig figyelmen kívül hagyott. Azaz Istent és az ő országát. Jó? Ez lesz az utolsó téma. Rendben. Most elmondunk egy imát, az sokat segít, a legtöbb órán segít, ha imádkozunk. Jól vagytok? Még igen. Oké. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áldj meg minket. Tedd ezt az órát nagyon elevenné, nagyon élővé. Tedd ezt az órát egy igazán kihívó, de nagyon is építő idővé, ahol teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel szeretünk téged. És ahol olyan meggyőződésekre, olyan hitre jutunk, amelyet át is tudunk adni másoknak. Amellyel a mi személyes életünk erősebb alapokra áll, és amellyel segíthetünk másoknak hasonlóan erős alapokra állni. És hogyha a téma időnként egy kicsit rázósabb lenne, Uram, akkor adj nagyobb kegyelmet nekünk. Akkor eleveníts meg még inkább. Akkor adj önmagadból még többet. És mi mindezt elfogadjuk. Köszönjük Jézus, a te drága nevedben. Hálásak vagyunk minden diákért, minden szék a te jó és tökéletes akaratodból foglalt. Nincs olyan közöttünk, aki véletlenül lenne itt. És csak kérlek, hogy légy hálás, és becsüld meg, és én is ezt teszem. Kiváltság, hogy itt lehetünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, bevezetésként szeretnék lefektetni egy közös alapot. Oké? Ez még nem konkrét apologetika, ez még nem a bizonyítás, ez egy kis bevezetés. Aztán meglátjuk, lehet, hogy bele is kezdünk a bizonyításba is, illetve abban még biztos, hogy nem, de az alapok, a bizonyítás alapjainak a lefektetéseiben. De most egy olyan közös alapot kell, hogy lefektessünk, amely a Földön élő minden ember számára érvényes. Nagyon sokszor a nem hívő ember úgy érzi, hogy mi hívők egy másik világban élünk. És hogyha elég régen vagy már hívő, akkor néha te is érezheted azt, hogy a többiek élnek egy másik világban. És közben ez nem igaz. Oké, egyetlen egy valóság van, és ennek az egy valóságnak kell a teljességét megismernünk és megértenünk. A valóság az a közös alap, amely hívő és hitetlen számára egyaránt érvényes. Lehet, hogy hívő és hitetlen nem ért egyet abban, hogy milyen kategóriákat foglal magában a valóság ténylegesen, de a létét a valóságnak nagyon nehéz tagadni. Oké? Most egy gyakorlatot csinálunk, tessenek mind fölállni, és neki rohanni annak a falnak. Jó, ezt most ne csináljátok meg, de a nevetés ott van, ugye? Ott van az. Tehát igen, a valóságot nehéz elkerülni. Az elemei körülvesznek minket, és igazából eléggé mindegy, hogy mit gondolunk róluk, nem nagyon változnak meg a mi elképzeléseinknek megfelelően. Nem tudsz átszaladni a falon csak azért, mert szeretnél. Ha nyitsz rajta egy ajtót, akkor az ajtón átmehetsz. Ha kitöröd a falat, akkor átmehetsz rajta. De a fal nem fog eltűnni csak azért, mert te megfeledkeztél róla, vagy mert úgy döntesz, hogy az már nincs ott. A valóság körülveszi a nem hívő embert is, és bezárja őt egy elég kellemetlen szűk helyre, ahol ő, habár gondol egy csomó mindent, ahol ő szabad arra, hogy egy csomó mindent gondoljon, ami akár el is szakadhat a valóságtól, de aztán a valóságnak a tényei mégis újra meg újra emlékeztetik őt arra, hogy igazodnia kéne az életével, a viselkedésével, de itt mondom, leginkább a gondolkodásával is a valósághoz. És itt jön egy második szó, oké? És ez ugye miről beszélünk, közös alapról. Nem arról van szó, hogy nekünk van egy világképünk, van egy vallásunk, és hogyan erőltessük ezt rá a többi emberre. A nagy tüdőt. Remélem, hogy ti a valóságban akartok élni. Remélem, hogyha kiderül, hogy a kereszténység nem igaz, akkor tovább kerestek. Oké? Ez az alapkiindulás. Ha te már elkötelezted magad a saját vallásod mellett, a kereszténység mellett, akkor nem vagy egy őszinte gondolkodó. Nem tudom, ezt érted-e? Oké, ha kiderül, hogy a kereszténység nem igaz, ha kiderül, hogy Jézus Krisztus nem volt a megváltó, akkor te mit csinálsz? Úgy értem, kiderül. Tehát nyilvánvalóvá válik. Úgy értem, a bizonyítás teljes erejével, nem néhány benyomás, meg valamilyen marhaság, ami alapján emberek hívők lesznek, és aztán ugyanúgy néhány benyomás alapján el is vesztik a hitüket, nem erre gondolok. Ha ugyanazzal a brutális szigorral, amivel igazolni fogjuk Isten létét és Jézus Krisztus istenségét, ha ugyanezzel a brutális szigorral be tudnánk bizonyítani azt, hogy nem az, akkor te mit csinálnál? Továbbra is keresztény lennél csak azért, mert elkezdted? Tilos lenne. Föl kéne állnod, és azt kéne mondanod, hogy tévedtünk. De kell, hogy legyen egy válasz az életre, keressünk tovább. Oké? Van egy valóság, és ezt a valóságot nekem kötelességem megismerni. Ez az én felelősségem az életben. És itt jön a következő szó, az igazság. Oké? Ez a közös alap a hívő és nem hívő számára. Igazság. Ez egy nagyon mély szó. Az igazság azoknak a válaszoknak az összessége, amelyek ténylegesen és helyesen leírják a valóságot. Mi az igazság? Az, hogy van egy Isten. Ha tényleg van egy Isten, akkor az igazság az, hogy van egy Isten. De ha tényleg nincs Isten, akkor az igazság az, hogy nincs Isten. Az igazság a válaszoknak azoknak azon köre, amelyek leírják a valóságot. És ebben sem biztos, hogy egyetértünk. Lehet, hogy te mást gondolsz a valóságról, mint én. De attól, hogy mi nem tudunk egyetérteni benne, hogy mi a helyes válasz, attól a helyes válasz még létezik. A világunknak, a valóságnak, amiben élünk, van egy olyan rendje, ahol ok és okozat között következetes kapcsolat van. Ahol a dolgok az ember befolyásának a köre fölött állandóak. Van egy rend a világunkban. Mondok egy példát, a lét egyszerű valósága meghatározza a gondolkodásmódodat. Oké, mit láttok itt? Egy órát, rendben. Most mondok valamit. Ennek az órának egy a végtelenhez közelítő hatalma van itt ebben a teremben. Tudjátok, mi ez a hatalma? Vagy inkább úgy mondom, tekintélye. Egy végtelenhez közelítő tekintélye van ennek az órának.
Mérjük.
Nem, az nem. Hogy van. Figyelj, hogy van. Hogy létezik. És te meg én, vagy a világ minden ereje nem tudja ezt az egyszerű tényt, a létének a tényét semmissé tenni. Az energia megmaradás törvénye. Az anyag átalakulhat energiává, az energia anyaggá, de nem vész el. Oké? Ezt az órát semmissé tenni nem lehet. Szét lehet zúzni, át lehet alakítani, lehet róla egy csomó mindent gondolni, de a léte Isten teremtésének az állandóságába be van betonozva. Ezen keresztül a világ kirajzol egy nagyon világos szabályt körülöttünk. Mégpedig azt, hogy egy állítás és annak az ellenkezője egyszerre nem lehet igaz. Az óra van, ez vagy igaz, vagy nem. Az óra nincs, ez vagy igaz, vagy nem. De a kettő egyszerre nem lehet igaz. És ez megrajzol egy gondolkodási utat, amin az igazságkeresésnek van alapja. Mennyi egy meg egy?
Kettő.
A modern ember azt mondja, hogy hát a matematikusok azt mondják, hogy kettő, de ki lehet abban biztos? A modern ember elkezdte tagadni a valóságnak azt a rendjét, ahol a lét és nem lét között nagyon világos és tiszta különbség van. Ő megpróbálja összemosni ezeket, és ezzel elveszíti, lassan elveszíti a lehetőséget arra, hogy különbséget tegyen igaz és hamis között. Sőt, elveszíti lassan a hitét abban, hogy egyáltalán létezik igazság. De mindeközben létezik. Létezik a válaszoknak egy olyan köre, amely leírja a valóságot, és amely leírás, és ez nagyon fontos, szinte tökéletesen fedi akár a nem hívő, relativista ember tapasztalatait is. Ezt érted? Léteznek válaszok, amelyek olyan szépen összhangban vannak a mindennapi tapasztalatainkkal, mint az egy meg egy az kettő. Aki a kislányom meg tudja mondani, egy építőkocka, még egy építőkocka, ez két építőkocka. A tapasztalat tökéletesen fedi az elméletet. Egy meg egy az kettő. És aztán a kislányomnak elkezdem mondani, de hát ez csak nézőpont kérdése. Csak a kislányom átsétál az asztal túloldalára, és megnézi, és azt mondja, egy kocka, meg még egy kocka, ez még mindig két kocka. De hát ez csak nézőpont kérdése. Akkor fölé hajol, és úgy is megszámolja. Megszámolja alulról is. És utána azt mondja, hogy apa, nem értem, miről beszélsz. Nem úgy tűnik, mintha nézőpont kérdése lenne. Úgy tűnik, hogy van itt egy abszolút igazság, amely nem tűnik meggyengülni azáltal, hogy nézőpontot változtatunk. Ez egy gyönyörű próbája a dolgoknak. Amikor valami összhangban van, tényleg összhangban van a mindennapi tapasztalatokkal, akkor az gyanúsan igaz. Oké, miért mondom ezt? Mert amikor mi akár a saját felelősségünkkel élve, akár valaki másnak segítve apologetizálunk, oké? Amikor azon gondolkozunk, hogy van-e Isten vagy nincs, akkor mi az igazságot kell, hogy keressük. Ez az elkötelezettségünk, és ez a felelősségünk, és ez az ő felelőssége is. Mi nem a vallásunkat hirdetjük, hanem azt mondjuk, hogy azokat az őszinte és egyszerű kérdéseket, amit minden embernek föl kellene tenni, mi is föltettük, és őszintén és egyszerűen válaszokat kerestünk rá, és találtunk olyan válaszokat, amelyek tökéletesen összhangban vannak a valósággal, annak a tényeivel, és amely összhang egy hibátlan bizonyítékrendszerré áll össze. Meg tudom neked mondani, hogy miért igaz, hogy van egy Isten. És ez nagyon fontos. Ha nem így közelíted meg az embereket, ha nem így állsz hozzá te, akkor mindig ott lesz a gyanú, hogy csúsztattál valahol, és mégiscsak a vallásodat követed, miközben az lehet, hogy nem is felel meg a valóságnak, és a másik ember felül ott lesz a gyanú, hogy te nem is az igazságot keresed, te nem is vagy egy objektív ember, te is egy ilyen vallásos vagy, aki a saját világképét akarja ráerőszakolni másokra. De ez nem igaz. Oké? Okay? Nem szabad, hogy igaz legyen. János 8.32. Azt mondja Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Oké, lássuk ezt így. Az az ember, aki nem él összhangban a valósággal, az egy sokkal szűkebb helyen él, mint az, aki ismeri az igazságot. A válaszok nélkül élő ember egy sokkal szűkebb helyen él, mint a válaszokkal élő ember. A naív ember egy sokkal szűkebb helyen él, mint az objektív ember. Valamelyik üzletember találkozón modelleztük ezt, hogy mondjuk egy nappaliban éjszaka, oké? Egy sötét nappali, el tudsz képzelni egy sötét szobát? Vaksötét van. Abban a szobában neked nincs birtokodban az igazság. Nem ismered az igazságot. Nem tudod, hol az asztal, nem tudod, hol a zárólámpa, nem tudod, hol van az üveges szekrény, nem tudod, hol van a szék. És az egyik sarokba beállítunk téged, és azt mondjuk, hogy rohanj át a szoba túlsó oldalára. Vajon könnyű lesz ez az átrohanás? Nem. Nem lesz könnyű. Miért? Mert információ hiányod van. Durva információ hiány. Az információ hiány a bizonytalanság, vagy a vakmerő bátorság. Elég szűk helyére zárt téged. Mert lehet, hogy elkezdesz rohanni, amíg el nem éred az asztalt, le nem fejled a széket, és beesel az üveges szekrénybe. Vagy nagyon lassú tapogatózás lesz. Jézus azt mondja, ha megismered az igazságot, akkor szabad vagy. Mert mit látsz? Azt, hogy ott van egy asztal, átléped, a székre felugrasz, átlendülsz az étkezőn, elmész az üveges szekrény mellett, és ott vagy a túlsó sarokban. Oké? Okay? De ehhez látnod kell. És ezt a látást keressük. Nem a vakhitünket és a vallásunk által előírt dogmákat, hanem az igazságot. És ez tesz minket hitelessé az emberek előtt is. Hogy tényleg ezt gondoljuk. És tudjátok, miért gondolhatjuk tényleg ezt? Mert amikor ilyen előfeltevéssel kutatni kezdesz és gondolkozni, akkor a valóság minden ténye hibátlanul alátámasztja a kereszténység igazát. Ezt érted? Micsoda vesztesség valamiféle furcsa félelem miatt, vagy álvallásosság miatt, vagy nem tudom mi miatt egy ilyen nem nyitott gondolkodással neki menni ennek. Nem tudom, értitek-e? Ó, hát az az Isten káromlás, azt gondolni, hogy ez lehet, hogy nem igaz. Én meg azt mondom, hogy Zsidók 11.1 nem ezt mondja. És Zsidók 11.6 sem ezt mondja. Zsidók 11.1 meggyőződést követel, és fogunk erről beszélni, nem szaladok előre, de a meggyőződés, ha jól tudom, a tények ismerete nélkül lehetetlen, és a józanságot feltételezi. Megnézzük majd a görög szavakat. Isten józan meggyőződést vár tőlünk, és megvan rá az alapunk. Cselekedetek 17.27. Azt mondja, hogy 26. verset is elolvasom. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Ez Istenről beszél. Ő tette ezt velünk. Miért? Figyeljetek, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hisz nincs is messze egyikünktől sem. Azt mondom, hogy minden embernek kiváltsága és kötelessége, hogy keresse az igazságot, és ezzel keresse Istent. Meddig, amíg meg nem találja. Az élet, Pásztor Scheller mondta ezt, túl értékes ahhoz, hogy rosszul éljük. Tovább mondom, az élet túl értékes ahhoz, hogy felszínesen éljük. Az élet túl értékes ahhoz, hogy ne kapcsoljuk föl a lámpát a nappaliban, ha lehet benne szaladni. Az megéri igazi erős válaszok után kutatni, és azokkal élni, azokat a magunkévá tenni. Oké. Okay. És lássuk, hogy mi a célod, amikor valakivel beszélsz. Egy picit az egész témának, az apologetikának a hasznáról szeretnék beszélni kifelé. Jó, aztán fogunk beszélni a hasznáról befelé. Mert mindannak, amit ebben a fél évben átveszünk, van egy hatalmas haszna számodra, a te lelked számára. A te életed meg fog változni emiatt. És van egy hatalmas értéke kifelé mások számára. Viszont ehhez kell, hogy legyen egy pici érzékenységed. Egy pici, hogy is mondjam, bölcsességed. És erről szeretnék beszélni. Mi a célod, amikor találkozol valakivel? Amikor találkozol egy emberrel, aki keresi a választ? A célod az, hogy életet találjon, ugyanúgy, mint te. Ez a célod. Milyen életet találtál? Találtál egy kapcsolatot az igaz élő Istennel. Nem egy vallást találtál, nem egy szimplán társadalmi jelenséget, nem törvényt találtál, amit aztán ráerőltetsz valaki másra, hanem életet találtál. Remélem, életet találtunk. Egy kapcsolatot Istennel, ahol ő szeret téged, és ebben a szeretetben betölti a szükségeidet. Ahol van egy terve az életedre, és ezen végigvezet téged. A cél, amikor találkozol valakivel, leginkább ez, hogy ezt az életet valahogy megmutasd neki. És az apologetika többnyire csak egy eszköz ebben. Mert nem az a cél, hogy ő be tudja bizonyítani, hogy van Isten, nem elsősorban, hanem hogy felismerje, hogy van, és aztán egy kapcsolatra lépjen vele. Az apologetika csak az intellektuális akadályokat segít leküzdeni. És aztán persze később, amikor esetleg beiratkozik bibliaiskolába, akkor ugyanazt fogom neki is mondani, amit most neked, mégpedig, hogy hívőként kutya kötelességet tudni, hogy miért vagy hívő. De a megtéréshez, ahhoz, hogy megtaláld a kapcsolatot Istennel, ahhoz a naív hit is elég. De valódi hit kell. Úgyhogy sose felejtsd el, hogy nem kell legyőznöd a másikat egy vitában, sőt, sose kell vitába szállnod vele. Te az az ember vagy, aki szereted őt Isten helyett, és aki csak egyszerűen rendelkezzel azzal a bölcsességgel, tudással, amivel nem kell azt mondanod, hogy de hát ha nem látom Istent, én nem fogok hinni. Ó, de te láthatod Istent, gyere, ülj le, megmutatom neked. És nem kell kihagynod az ittszereket. De a tudásod sosem válik egy fegyverré, amivel bánthatsz valaki mást. Te szereted őt. Oké? És megemlítem, hogy ha ez az egyetlen célod a tudásoddal, hogy szeresd azt az embert az igazságban, akkor nagyon elfogadóak lesznek veled szemben. Oké, hányan emlékeztek rá, amikor mondjuk, mit tudom én, valamilyen ügynök megpróbált nektek eladni valamit? Emlékeztek erre? Emlékeztek olyanra, amikor mondjuk, mit tudom én, egy Jehova tanúja betette a lábát az ajtóba, és alig lehetett kituszkolni, mert mondta a magáét. Emlékeztek rá? Miért nem volt ez vonzó? Egyik sem. Miért nem volt vonzó? Erőszakos volt, tehát volt egy stílusa, de az erőszakosság mögött mi volt, ami ilyen nagyon gyanús volt, ilyen nagyon... Átlépi a szabad akarat, csak mondja a szövegét, felszínes, oké, mi van még? Csak a saját, volt, neki volt, akart valamit, és nem nekem segíteni. Nem én voltam a cél, hanem neki volt valami célja. Volt egy munkaprogramja, volt egy igazsága, amit rá akart erőltetni valakire, volt egy mosópora, amit el akart adni, mit tudom én, nem szeretett engem. Nem rólam szólt a dolog. És amikor te igazán szeretsz, akkor mondhatsz bármit, az jó lesz. Nem kell, hogy legyen egy hátsó, második motiváció, hogy én keresztény vagyok, meg kell, hogy térítsem ezt az embert. Nem kell megtérítened, senkit nem kell megtérítened. Azt úgyis Isten csinálja. De ha szereted, akkor az egyik legnagyobb vágyad az lesz, hogy azt az életet, amit te találtál, ő is megtalálja. Itt van egy ember, aki én is lehetnék. Itt van egy ember, aki lehet, hogy a barátom lesz a jövőben. Itt van egy ember, akit akit érzem, hogy Isten szeret rajtam keresztül, és már én is szeretem, hogy ne kívánnám neki, hogy azt a csodát, amit én megtaláltam, ő is megtalálja. És ha most azért, hogy ő megtalálja, egy szót sem szabad szólnom, akkor nekem nem nehéz most csendben maradnom. Mert nem az a cél, hogy én elmondjam a mondókámat, nem az a cél, hogy én kifejezzem magamat, hogy valamilyen trófeát gyűjtsek, vagy mit tudom én, milyen furcsa motivációi lehetnek az embernek, ha egy kicsit felszínes, hanem az egyetlen cél az ő, hogy ő életet találjon, és Uram, vezess, mi kell neki, hogy ő most életet találjon? Beszéljek vele? Vagy várjak? Találkozzunk újra? Mi legyen? Most csak szeressem? Legyek a barátja? Vagy mondjak neki valamit, amin gondolkozhat? És a szellem vezetni fog. De te szabad vagy, nem kényszerít semmi. Oké? Okay? Ő a cél. És a szeretet vizsga nagyon egyszerű. Máté 7:12. Ez az aranyszabály, amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük. Ha egy pillanat a zavarba jönnél, hogy most oké, de akkor a szeretet hogy cselekszik? Akkor csak cserélj helyet gyorsan. Cserélj helyet a másikkal. És képzeld el, hogy ő teszi veled, amit te most készülsz tenni vele. Ha jól néz ki, akkor lehet, hogy mehetsz tovább. Ha nem néz ki jól, akkor ez egy kis piros lámpa, hogy lehet, hogy a magad programjában vagy, és nem Istenében. Úgyhogy János 1:17. Mit adunk az embereknek? Igazságot. De hogyan adjuk? Kegyelemmel, szeretettel. Oké, az igazság fontos. Tehát ez nem egy liberális üzenet. Ez azért megy el arra a másik végletre, hogy oké, ha ez nem igaz, akkor nem fogjuk követni, hogy aztán, amikor oda jutottunk, hogy de igaz, mondhassuk, hogy teljes szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel követni fogjuk. Mert igaz. Oké, ez a valóság. Az igazság borzasztóan fontos. Nem erkölcsi okokból, hanem egzisztenciálisan. Annak az embernek az élete múlik rajta. Oké? Menny és pokol múlik rajta. Figyelj, a te életed múlik rajta. Istennek van egy bölcsessége, egy vezetése az életedre, ahol, ha bár hívő vagy, és örök életed van, hozhatsz olyan rossz döntéseket, amik miatt elveszítesz egy csomó mindent abból, amit Isten még készített neked. Az igazság nem játék. Tudni akarom, hogy mi igaz és mi nem, mi helyes és mi helytelen, hogy merre akarok menni és merre nem, de sosem használjuk az igazságot ostorként. Sosem használjuk törvényként. A kislányomnak meg akarom tanítani, hogy mennyi egy meg egy. De ha sokáig nem tanulja meg, nem válok embertelenné, nem válok szeretetlenné, nem válok tiszteletlenné. Ugyanaz a szerető ember akarok lenni, és pont nincs feltétel. Csak nem engedek az igazságból. De nem engedek a szeretetből sem. És Isten is ilyen. Az ő teljessége, az ő személye nem egy kompromisszum, ahol igazságos is vagyok, meg szerető is vagyok, de a kettő nem tudok egyszerre lenni, úgyhogy engedek az igazságból, és engedek a szeretetből is. Nem. Ő teljesen igazságos, és teljesen szerető. És ezek nem mondanak ellent egymásnak. És hogyha szeretnél egy teljes definíciót a szeretetről, akkor 1 Korintus 13. Az a teljes definíció. 16 szempont, hogy a szeretet mit tesz és mit nem tesz. És nincsenek benne érzelmek. Ez egy hozzáállás, egy döntés, egy elmebeli viszonyulás, ami biztos, hogy Istenből ered, mert ember erre nem képes. Jó? Tehát mit csinálunk? Mi a célunk? Ezt kezdtük, hogy életet találjon. Hogy igazságot adhassunk kegyelemmel. A második, hogy tiszteld. Sanyi, de hát nem arról volt, hogy meg fogjuk győzni a fejét, hogy megtérjen? Talán, igen, talán, de először is szeretni fogjuk. És azt fogjuk kívánni, hogy életet találjon. Másodszor tisztelni fogjuk. Attól, hogy ő téved valamiben, attól én még őt nagyra becsülöm. Amikor én őt kijavítom valamiben, amikor egy ellenvéleményt fejezett ki, akkor azt nem azt mondom, hogy ez nem úgy van, hanem azt mondom, hogy nagyon megértem, amit gondolsz. Mert ha már nem tudom megérteni, amit gondol, akkor bajban vagyok. Akkor már nem vagyok ezen a bolygón. Akkor már nem értem azokat az embereket, akikért elküldtek engem. Oké? Mert Krisztus elküldött minket. Azokért az emberekért, akiket értenünk kéne. És azt kell, hogy mondjam, és ha nem értem, akkor meg kell próbálnom megérteni, hogy ő ezt miért gondolja, és miért mondja, amit mond. És utána mellé állhatok, és őt nagyra értékelve, kifejezve, hogy nekem egy megtiszteltetés, hogy együtt gondolkozhatunk, mondhatom azt, hogy nézzük meg, hogy tényleg így van-e. És ha így van, akkor csodálatos, akkor én most tanultam valamit. De ha másképp van, akkor csodálatos, mert akkor együtt tanultunk valamit. Gyerünk, nézzük meg, hogy tényleg minden relatív. Mert ha minden relatív, akkor így van, akkor így kell élnünk. De akkor nincs reményünk. Belegondoltál már ebbe? Hogy akkor soha nem lesznek válaszaid? Semmire? Mi van, ha mégis lennének válaszok? Megnézzük. Hát, ha mégis vannak válaszok. És mi a lényeg? Mit akarok mondani? Tiszteld azt az embert. Hányszor látsz keresztényt úgy beszélni valakivel, hogy kívülről te is érzed, hogy fú, ez meredek. Hű, ez meredek. Nem kéne így beszélni. Tehát nem azokat a szavakat, azt a hozzáállást nem kéne. Láttatok már ilyet? Érzitek, hogy mire gondolok? Arra gondolok, hogy igazából nem szeretem, igazából nem tisztelem, igazából meg akarom győzni, és oké, Isten használja azt is a jóra, de nem ez az igazi. Tiszteld őt. És az utolsó, hogy légy a barátja. Ugye, ez nem feltétlenül evangelizálásról szól, hanem léleknyerésről. Arról, hogy van lehetőséged egy emberrel többször találkozni. Megismerkedsz valakivel, és hajlandó veled másodszor találkozni, légy a barátja. Lehet, hogy nem fogja érteni az érveidet, de látni fogja rajtad az érveidet. Nem fogja érteni az érveidet, de azt fogja mondani, hogy te más vagy. Figyelj, most találkozunk harmadszor, és azt hiszem, hogy látom a te Istenedet rajtad, benned. Nagyon ritkán találkozom olyan emberrel, mint te. És ez nem te vagy, az Isten benned. De kérlek, légy az, légy a barátja. Jézusról mit mondtak? Mi volt az ő szlogene, vagy nem is tudom? Bűnösök barátja. Hoppá, bűnösök barátja. A modern kereszténységnek az üzenete sokszor azért két okból véti el a célt. Ez volt az egyik. A másik meg az, hogy nincs felvértezve azzal a tudással, amiről ez az óra szól. Oké, mi nem a célod? És ezeket már mondtam, csak gyorsan végigszaladunk rajta, hogy az ő igazát legyőzd a tiéddel. Oké, nincs olyan, hogy az ő igaza meg a te igazad, egy igazság van, és mind a ketten azt kell, hogy keressétek. És ha esetleg ő a saját igaza mellett áll ki, akkor tisztelettel mondd el neki, hogy figyelj, én is azt keresem, amit te. Ugyan mi nem egymással szemben állunk, hanem egy oldalon állunk. Te is az igazság, te is a választ keresed az életre, és én is. Keressük együtt. Nem az én vallásom a tiéddel szemben, az én világképem a tiéddel szemben, nem. Hanem van valami, ami nagyobb nálad és nálam, és mi egy oldalon állunk, és keressük ezt a nagyobbat, az igazságot. Egész más képlet ez, mint az előző. Aztán nem célod szellemi közhelyeket pufogtatni, és nem sokára befejezem ezt a kis bevezetőt. Milyen egyszerű megmaradni a keresztény szakzsargon mellett. Ugye jársz már egy pár éve gyülekezetbe, és nem veszed magadnak a fáradtságot, hogy azt a neked fontos, igazi, mély tartalmat lefordítsd közérthető nyelvre. Olyan egyszerű csak azt mondani neki, hogy nem tudom. Építsd fel a hitedet. Az Úr szeret téged. Krisztus vére megtisztított. És ott áll, néz rád, és azt mondja, hogy király, megoldódott minden problémám, köszönöm, sokat segítettél. Egyszerűen nem találkozik. Tehát neked venned kell a fáradtságot, hogy lehajolj oda, ahol ő érti a szavaidat. Ha ezt nem teszed meg, nem szereted őt. Mit tettél akkor? Egy belső, befelé irányú kommunikációnak elsütötted néhány belül érthető, de kívül értelmezhetetlen, akár mondhatjuk azt, hogy közhelyét, és nem tettél semmit. Oké, mi nem célod? Megnyerni őt egy vallási csoportnak. Ezt mondhatjuk a hídgyűliseknek, a katolikusoknak, de nem a bibliaszórosoknak. A bibliaszórosoknak megnyerjük az embereket. Hát, biztos. Tehát, hogy értem, ezt olvasod a Bibliában? Oké. Mondd el neki, hogy a bibliaszól gyülekezetbe kell járnia. Azt gondolom, hogy jól jár, ha ide jár. Mert olyan emberek vannak itt, mint ti. Mert az igazságot keressük, mert a Bibliát féljük, mert Isten az Istenünk, és azt gondolom, hogy egy élő gyülekezet vagyunk, nem tudok jobbat. Ezért azt mondom, hogy keress egy gyülekezetet, és hogyha Isten úgy vezet, akkor gyere el hozzánk, és hát, ha találsz itt helyet, de nem ez az elsődleges. Az elsődleges az, hogy te és Isten megtaláljátok egymást, hogy életet találj, és aztán Isten ad neked egy gyülekezetet, kell egy gyülekezet. De értsd meg, hogy nekem nem az a fontos, hogy még egy pipát, tudod, még egy régen a II. Világháborúban minden ellenséges lelőtt repülőért rajzoltak valamilyen jelet a másik repülőre, ugye? Nem akarok veled felrajzolni még egy karikát a repülőmre. Oké? Nem, én szeretlek, te vagy a cél. És az, hogy a gyülekezetünk épül-e vagy sem, az másodlagos. Ezt értitek? De nem az, mert ha ide jár, akkor áldást nyer, és persze ez így a helyén van, a kettő együtt, de ugye érted, hogy milyen tekintélyt ad neked, milyen bizalmat ad, hogyha a másik érzi, hogy te tényleg semmilyen szinten nem a magadét keresed, hanem az övét. Nem ez a szeretet? Nem ez a szeretet? És figyeljetek, ezt nem tudod eljátszani. Kiszúrtad? Én most elmondtam, hogy mit ne csinálj, leírod, és aztán igyekszel. Nem, ez vagy tényleg így működik, tényleg érted, tényleg szereted, és akkor ezek mind automatikusan a helyükre kerülnek, vagy nem, és akkor ki fog lógni a lóláb. Legkésőbb akkor kilóg a lóláb, amikor már kezd idegesíteni a hülye kérdéseivel. Oké, jó ez? Azért beszélek erről, mert utána meg nagyon keményen fogunk ilyen kis cak-cak-cak, kis bizonyítás, és úgy fogjuk kezdeni, mint egy bírósági tárgyaláson ezután. Ahol az igazság van kihangsúlyozva, ott nincs sok kegyelem. Ott van egy éles kés, ami szap, az egyik erre pottyan, a másik arra pottyan. De szeretném, ha végig emlékeznétek, hogy ez az alap. És van erről egy nagyszerű vers, Ezékiel 3:15-17-ben. Így kerültem Tel Avivba, és itt arról van szó, hogy Isten elküldte Ezékielt, hogy prédikáljon az ő nevében. Menj oda, 11. vers, a fogságban élő néped fiaihoz, szólj hozzájuk, és mondd nekik, így szól az én Uram, az Úr. És mondd, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Oké, és aztán nézd meg, hogy mit csinált Ezékiel. Így kerültem Tel Avivba a fogságban élőkhöz, akik a Kebár folyó mellett laktak. És itt jön a lényeg. Letelepedtem ott, ahol ők laktak, és ott ültem közöttük 7 napig összetörve. 7 nap múlva ez történt. És akkor elkezdett prédikálni. Mit csinált? Oda ült, ahol ők voltak, és ott ült, ahol ők ültek 7 napig, ahol a 7-es a teljesség száma. Azaz, mit csinált Ezékiel? Megpróbálta teljesen megérteni őket. Igyekezett azonosulni velük. És ez nem azt jelenti, hogy ha egy kocsma töltelékkel kell prédikálnod, akkor te is egy hétig sörözni fogsz, és fél részegen fogtok majd ott. Jézus szeret téged. Oké, tehát ez... De az biztos, hogy jelenti, hogy nem a magas lóról beszélsz. Nem így. Hanem odaülsz, ahol ő van. Az egyetlen pont, ahol elérhetsz egy embert, az a pont, ahol ő most tart. Ahol ő tart az életében, tart a megértésében, tart az élet nehézségeivel való konfliktusában, ahol ő tart. Mert minden más üzenet, ami túl alacsonyra lő, az unalmas neki, ami túl magasra lő, az meg elmegy a feje fölött. Vagy telibe találod azzal, hogy tudod, hogy ő kicsoda, hogy hol van, hogy mi a gondja, és arról kezdesz el beszélni, ami neki tényleg fontos, vagy te is csak a magadét mondod igazából. Vagy te se vetted magadnak a fáradtságot, hogy odafigyelj. Mondod, de azt se tudod, hogy ki vagyok. Mondod, de mit tudsz te rólam? És persze tudjuk, hogy tudom a lényeget, tudom, hogy el vagy veszve, és Isten az Istened, de ez neki nem elég, főleg, ha a füle zárva van. De ha odafigyeltél, ha szívedben ez a hozzáállásod, hogy nem én osztom a lapokat, hanem én egy szolga vagyok, akit az Úr küldött, és te vagy a nagyobb, és én érted vagyok itt, és látni akarlak, tudni akarom, hogy mi van veled, hogy segíthessek, azt a másik érezni fogja. És tudod mit? Ha hallottad a másikat igazán, akkor lesznek meg azok a szavaid, amik igazán célba is találnak. Amúgy vagy a szellem vezetésében, dicsőség Istennek beszélsz pontosan, vagy vaktában vagy igazából vaktában, hogy mondják ezt, mindegy, vaktában lövöldözöl. Jó, egy utolsó dolog, amit meg szeretnék említeni, a keresztény hit akadályai. Hát sokszor azt fogod látni, hogy próbálsz valakivel értelmesen beszélni, és meg is van a közös nevező, és tényleg értelmesen beszéltek, és egyszer csak nem működik. Ott van egy, mint hogyha egy láthatatlan falnak mennél. Oké? Egyszer csak, tudjátok, mint a bankoknak ilyen üvegajtajuk van, és ha nincs rajta matrica, simán neki lehet menni. Azért raknak rá matricát. Kiszúrtátok? Többnyire. Mentetek már neki? Én mentem. Lehet balesetveszélyes is, ugye, hogyha nem törhetetlen üveg. Oké. Nagyon sokszor, amikor valaki ellenáll a hitnek, akkor nem értelmi, nem logikus, nem megalapozott az ellenállása. Tehát egy ponton nem tudsz tovább menni, és falba ütközöl, és úgy érzed, hogy ez a fal valami józan, racionális, valami logikus, valami kezelhető dolog. És sokszor nem az. Ezt kell tudnod. Az ember nem olyan, mint egy számítógép. Az ember egy picit bonyolultabb. Sokszor mélyenülő érzelmi sérülésekbe ütközöl, és valójában ő azt mondja, hogy nem hiszem, hogy van Isten, és közben arról van szó, hogy a húgom elvesztette az egyéves kislányát, és láttam, ahogy összetört az élete, és hogyha van egy Isten, aki ezt megengedte, akkor én arra az Istenre haragszom, de ezt most nem fogom elmondani neked csak annyit mondok, hogy nem hiszek Istenben. És van valami, amit látsz a felszínen, és van valami egész más hátul. És ezzel csak tisztában kell lenned, hogy az ember bonyolult. Aztán lehet kulturális akadály, lehet valamilyen előítélet, bármi. És felsorolok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-at, oké, amik ilyen valósak. Intellektuális akadály. Ez az, amit többnyire le tudunk győzni apologetikával. Tehát tényleg azt hiszi, hogy ez nem racionális. Azt hiszi, hogy el kell dobni az agyát ahhoz, hogy hihessen. Azt hiszi, hogy senki nem tudja, hogy van-e Isten, csak néhányan annyira elkeseredtek az életben, hogy úgy tesznek, mintha tudnák, hogy van, és ez segít nekik valahogy. És ő nem akar egy ilyen opiumot, egy ilyen szellemi kábítószert bevenni. Ő egy komoly ember, és egy komoly megoldást akar. Intellektuális akadálya van. És ez csodálatos, mi is azok vagyunk. Csak ugye az átlagos kép a hívőről az nem az, hogy komoly emberek, hanem elvakult fanatisták, ugye? Mert amikor megkérdezed az átlagos hívőtől, hogy miért hiszel, azt mondja, hogy hát csak. Vagy mond valamilyen személyes történetet, ami senki számára nem jelent semmilyen... Csak egy történet. Tudod, bementem a templomba, és úgy éreztem, hogy Isten ott volt, és onnantól jártam, és azóta hiszek, király. Tehát ezt erre én is vágyom, ez segített. És tényleg segít, sokszor segít, nem akarok cinikus lenni. Ez Istennek elég, tehát ez azt mondom, Istennek elég, de van ember, akinek intellektuális akadálya van, és ha ő ezt hallja, akkor azt mondja, hogy persze, ezért van nekem akadályom, úgy értem, ez az, amire én nem vagyok képes. Bemegyek a templomba, és azt látom, hogy van egy csomó lökött ember, aki nem ebben a valóságban él, és amikor kijöttem, semmi nem változott. Ennyi. Köszönöm szépen. Aztán vannak történelmi előítéletek. Kell, hogy elmondjak bármit. Az inkvizíció, a sötét középkor, a kereszténység tette tönkre a világot. Aztán a következő akadálya, hit jelentőségének az alulbecslése. Sokan azt gondolják, hogy ez csak egy kultúra. Hogy ez nem más, mint egyfajta De az embernek egy furcsa velejárója, hogy így egy ilyen vallásos vágy van bennünk, és valamilyen hitet mindenkinek választania kell, vagy sokan választanak valamilyen hitet, de ez jelentéktelen. Tehát ez olyan, mint hogy most öltönyt veszek, vagy csak farmert. Tehát mindegy. Tehát, hogy most te öltönyről dumálsz, de azért, mert te annyira öltönyről dumálsz, azért miért ne vehetnék én farmert? Tehát a dolog egy ilyen hetedrangú dolog. A hit jelentőségét alulbecsli. Azt gondolja, hogy ez valami részlete az életnek, ami olyan, csak azt határozza meg, hogy hol töltöm az időmet vasárnap délelőtt. Meg társaságban, hogy adnom elő magam. Buddhistaként, vagy épp keresztényként. Tehát ez ilyen... Jó, tehát sokszor nem értik, hogy ez az élet lényege, és minden ezen múlik. És miért mondom ezt? Mert ha ezek ott vannak a fejedben, és felismered ezeket, akkor dolgozhatsz rajtuk. Akkor oké, felismered valakin, hogy alulbecsli a hit jelentőségét. Akkor a következő szavaid nem azok, hogy Jézus szeret téged, hanem azok, hogy az életben igazából minden azon múlik. Minden. Az üzleti sikered, az érvényesülésed a családodban, a személyes boldogságod, hogy milyen világképpel élsz. És el is mondom, hogy ez miért van így. Oké? Ha csak nagyon egyszerűen veszük az összhang miatt. Oké, ha valóság tényeit tagadod, mint az az ember, aki azt mondja, hogy nincs asztal a szobában, és rohan a sötétben, annak súlyos következményei lehetnek. A világképünk helyessége csak egyszerűen pragmatikusan meghatározza az esélyünket a sikerre, az élet minden területében. Ha én azt mondom neked, hogy én hívő vagyok, és hiszek Istenről, akkor nem a vallásomról beszélek, hanem egy sikerreceptet mondok neked. Valamit, ami alapvetően meghatározhatja az egész életedet. És nem olyan módon, hogy vasárnap gyűlibe fogsz járni, vagy nem, hanem olyan módon, hogy a dolgok, amiket az életedben teszel, sikerülnek-e, vagy sem, megtalálod-e az életed célját, vagy sem, találsz-e igazi örömet, vagy sem. Ez majdnem, hogy minden, és nem egy részlet. De ha nem ismered fel, akkor nem építed fel ezt a, nem töltöd föl ezt a rést, és ebben mindig beleesnek az érveid. Jó, a következő az a téves elképzelés a keresztény hit természetéről. Nagyon sokan azt gondolják, hogy kereszténynek lenni önmagunk feladásával jár, ez igaz mondjuk, de nem egy olyan értelemben. Tehát egy ilyen, majd akkor templomba kell járnom, nekem is ilyen toplák ruhákat kell felvennem, és merev arccal kell füstölőt lóbálnom, meg térdepelnem. Tehát van egy ilyen a dolognak a lényegéről egy félreértés. Nem értik, hogy a hit az egy élő kapcsolat Istennel, ahol ő szeret engem, és a barátomnak mond engem, és ő a barátomnak mondja magát, ahol ez egy hihetetlen kalanda, valami, amit ha ember megálmodhatna, akkor vágyna rá, de ember ezt meg se álmodta, mert olyat ad nekünk Isten, amit ember szíve meg sem sejtett. Félreérti. Valahogy a valláshoz közelíti inkább. Jó, aztán elkötelezettség más hitrendszerek felé. Hát, buddhista. Jó, tökéletes bizonyosság iránti irreális vágy. Tehát sokszor, amikor már belemész a bizonyításba, akkor emberek azon akadnak ki, hogy nogy nem tudsz abszolút bizonyítékot nyújtani. Úgy érzik, hogy mindig tudnak kötekedni, és azért, mert ők tudnak kötekedni, ezért ez nincs is bizonyítva. És erről még később fogunk sokat beszélni, ez nem így működik, a valóságunk nem így épül föl, de egy nagyon fontos felismerés, és ezt könnyen kommunikálhatod neki, az, hogy az ember véges. Te véges vagy? Ő véges? Egy véges lénynek lehet abszolút tudása? Akkor te miért keresed? Lehet, hogy abszolút tudásod nem lehet, de valódi tudásod lehet. Lehet, hogy nem fogod tudni, hogy az a csésze kávé hány atomból áll, és hány elektronból, és melyik atom melyik mellett van, miért és milyen frekvenciával rezegnek, de azt tudhatod, hogy ez egy csésze kávé. És azért, mert nem tudod a többit, ami szinte lényegtelen, ebben az élethelyzetben azért kérlek, ne kezd el tagadni azt, hogy ez egy kávé. Mert én megkeverem, és megiszom, és működött. Oké, tehát, hogy ezt csak a helyére lehet tenni. Aztán tehát az identitásának és a szabadságának, a szabadság feladásának a problémája. Sokan azt hiszik, hogy amikor hívővé válnak, akkor föl kell adniuk valahogy azt, akik ők maguk, jöhet a fény. Igen, köszönöm szépen, Szabolcs. Hogy bele kell olvadniuk valahogy így egy közösségbe, és beszippant a gyülekezet című félelem. És ha jól tudom, akkor Isten mindig is végtelenül tisztelte az én szabadságomat. Nem, hogy nem szippantott be semmi, hanem igazából megtanítottak élni azzal a szabadsággal, ami az enyém. Oké, és hogyha valakit beszippant bármi is, akkor lehet, hogy ott a probléma abban az illetőben van, akinek van egy lelki kötődésre hajlamos, támaszkodó hozzáállása, amely nem hajlandó a saját felelősségét felvállalni, és ezen keresztül a saját Isten teremtése által kapott szabadságával élni. Oké? De én sose éreztem azt, hogy bármi beszívott volna. Lajos, te érezted? Ne tagadd. Oké, szabadok vagyunk. Sose voltam annyira szabad, mint hívőként. De a szabadságom nem ürügy a lázadásra és a függetlenkedésre. Mert független nem lehetek soha. Mert egy véges, teremtett lény vagyok. Mindig az életem első pillanatától az utolsóig függeni fogok. A levegőtől, az ételtől, az italtól, a hőmérséklettől, Istentől, emberektől is, igen, lehetetlenen, így lettünk megalkotva, de szabadok lehetünk. A választásunk mindig a miénk, és Isten a választásunkat tiszteli, soha nem érinti. Tanít, nevel, vezet minket, de mindig tisztel, hihetetlen. Emlékszem hívőként, amikor ezt elkezdtem megérteni, sokszor könnyekig meghatódtam, hogy lehet, hogy egy mindenható, ilyen hatalommal és uralommal élő lény ennyire szelíd legyen velem. Hogyha én azt mondom, hogy Ácsi, akkor ő megáll. Hogy lehet, hogy nem ural le engem? Úgy, hogy ő Isten, és hogy ő tényleg szeret, és hogy ő tényleg igazságos. Ámulatos. De ezt az emberek nem látják. Ők csak azt látják, hogy Csórikán beleszülettél egy vallásos családba, és most gyülekezetbe kell járnod. Szegény. Ja, vagy... De ha érted, hogy ez sokszor ott van, mint akadály, kezelheted. És aztán az utolsó, a bűntudat, az alkalmatlanság tudat. Sokan azért tagadják Isten létét, mert félnek szembenézni vele. Még mindig jobb azt gondolni, hogy nincs Isten, mint hogy kiderüljön, hogy van, odaállni elé, és elégtelennek bizonyulni. Ezért inkább tagadom. Félek tőle, hogy milyen lesz, ha kiderül, hogy van. És én nem felelek meg. És itt kell beszélned Isten kegyelméről. Sokszor, mielőtt elkezdek bizonyítani, elmondom, hogy figyelj, csak hogy tudd, hogy amit én most meg fogok neked mutatni, annak semmi köze ahhoz, amit te eddig láttál. Oké? Isten ámulatos. Isten csoda, Isten szeret engem. Isten a legjobb. Ha Isten itt lenne, és elmennénk vele este sörözni, akkor ő lenne a társaság csúcspontja. Oké? Mindenki odaülne köré, az ő szavait innánk, és amikor este hazamennénk, azt mondanánk, hogy micsoda ember volt. Ha valaha lesz még lehetőségem elmenni vele, valahova menni fogok. Micsoda ember volt. Milyen közvetlen, milyen törődő, milyen szeretet, mennyire figyelmes, mennyire igazi volt, micsoda ember. Ki ez? Ilyen volt Jézus. Ő volt Jézus, a bűnösök barátja, akihez tapadtak, mint légy a papírhoz. Mert ámulatos, Isten ámulatos. És azért jött, hogy meghalljon, érted? Azért jött, hogy neked semmiért ne kelljen fizetni, hogy ő mindent kifizethessen. Ha találkoznál vele valaha, az lenne életed legszabadabb pillanata. És ha utána el kéne válnod tőle, borzalommal töltene el, hogy újra vissza kell lépned abba a rabságba, amiben éltél azelőtt nélküle. És most mondom, hogy honnan tudhatod, hogy ő tényleg van. Oké? Néha nem kezdheted el csak úgy, hogy bebizonyítom, hogy van Isten. Mert nem fogja az illető hallani azok miatt, az akadályok miatt, amik ott vannak a lelkében. Jó ez így? Amen? Amen. Kérdés, hozzászólás?
Valóság, ma beleérted a látható, se nem látható, egyáltalán.
Igaz, teljesen igaz. A valóság egy tőlünk függetlenül létező kategória, amelynek vannak olyan részei, amelyek az ember számára érzékelhetetlenek, elérhetetlenek. De attól még léteznek. És ez még az anyagi világban is így van. Tehát hány olyan fizikai jelenség van, amit most fedezünk fel, vagy nem rég, az elmúlt században fedeztünk fel, és az emberiség azelőtt semmit nem tudott róla, de ugyanúgy létezett. A valóságot én olyan szinten hangsúlyoztam most, hogy objektív, azaz, hogy független az embertől, és ezért egy közös alapot jelenthet a hívőnek és a nem hívőnek is. Mind a ketten a valóságot keressük. A valóságban kényszerülünk élni, és mert erre kényszerülünk, annak a tényeivel akarunk szembenézni. Ugye a modern ember a valóság szót kezdi tagadni, a valóság egy képlékeny dologgá alakult, és az igazságot pedig relativizmussal cserélte fel. Az azt mondja, hogy neked van egy igazságod, meg nekem van egy igazságom, és a kettő egymás mellett megélhet. Te élj a saját világodban, én hadd éljek az én világomban, én nem akarom rád erőltetni az enyémet, de te se erőltesd rám a tiédet. És amit én mondok az, hogy ebből akarok kilépni. Én azt mondom, hogy nem az én igazságomat hordozom, nekem nincs igazságom. És nem is haragszom a tiédre, én csak azt mondom, hogy létezik egy objektív igazság, amit mind a kettőnknek érdemes lenne megkeresni. Hogy? És a többi pedig, amit eddig igazságnak hittünk, azok csak a mi véleményünk az igazságról, és vagy igaz, vagy hamis.
Másik, hogy Jézus biztosan mondja, hogy ő volt az embereknek a fénye, illetve azt mondja, hogy tele volt kegyelemmel és igazsággal, illetve én vagyok az út és az igazság és az élet. Tehát nem erről beszéltél, hogy igazság.
De még erről is, mert hogy amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, akkor a szó, amit ott a görögben használ, az a valóság szó. Én vagyok az út, a valóság és az élet. Ezt mondja. Én vagyok a valóság. Én vagyok a teljes definíciója annak, ami van. És ez tök igaz. Ő Isten. Minden ő benne áll fenn. Apcsel 17-ben ott a vers, amit mi olvastunk, azelőtt ez volt. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Minden ő benne teremtetett, Kolossé. Zsidók eleje, ugye? Ő tartja fönn a mindenséget a hatalmas szavával. De nagyon pontos. Tehát pont azt akarom mondani, hogy a Biblia metafizikája nagyon valóságos. Azaz a Biblia a valóságról beszél, amikor hitet követel, akkor a valósághoz való igazodást követeli tőlünk. És amit én most mondok, az nem csak egy modernizálása az evangéliumnak, hanem teljesen biblikus hozzáállás. Szótanulmányt mindjárt belekezdünk, hogyha ha innen eljutunk még ma idáig, akkor a hit definícióját meg fogjuk nézni. Ami pont ez. De köszönöm a kérdést.
Még egy probléma, hogyha valaki ír, akkor gondolkozik. Ha valaki hallgatja az, amit te most elmondasz, akkor egészen más történik benne. Gondolatait írja le, és ez ellenkezik egymással. Ez igaz?
Azt hiszem, hogy nem. Tehát lehet, hogy a pillanatnyi élmény, és ez beállítottság kérdés, hogy ki hogyan működik. Tehát én például férfiként egyszerre csak egy dologra tudok figyelni. Tehát vagy megyek, vagy beszélek. És hogyha sétaközben beszélgetni, ez nem létezik, mert amikor valami fontosat mondok, megállok. De tényleg. Hogy? Az egy isteni csoda. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Isten a lelkünk minden részét akarja használni. Tehát számára nem jelent problémát az, nem az, hogy nem jelent problémát, megköveteli, hogy használjuk az értelmünket. Használjuk az érzelmeinket, hogy minden a helyén legyen, a maga rendjében, és talán erről is fogunk beszélni. És az, hogy én egy spirituális módon ráhangolódok Istenre, átadom magam a prédikáció szavainak, és átélek valamilyen élményt, és közben gondolkozom, az Istenben nem üti egymást. Nem, azt gondolom, hogy nem. És persze lehet egy olyan fura gondolkodásmódom, ami megfojt mindent. Tehát van ilyen. És az persze, az hiba lehet, de nem a gondolkodással van a baj, hanem a hozzáállásommal, ami esetleg megfojt mindent. Ugye, ha elkezdek gondolkozni, abból baj van, mert olyan negatív vagyok, hogy az szinte világít. És akkor nem azzal van a baj, hogy gondolkozom, hanem azzal, hogy negatív vagyok. És akkor persze lehet, hogy jobb, hogyha egy pillanatra félreteszem, és csak átadom magam valaminek, ahelyett, hogy rögtön kritizálni kezdeném. De amúgy én nagyon hiszek benne, hogy hívőnek lenni a teljesség felé való haladást jelenti, és soha nem a lenyesést, és még a bűneinket sem minyessük le, azokat kinőjük, mint ahogy a kislányom a pelenkáit. És amíg még nem nőtte ki, addig jó, hogy ott van, megtelik, de aztán egy idő után az a helyére kerül, és ez Isten munkája. És én részt veszek benne, de nem harcolunk a bűnnel. Harcolunk ellene, de nem úgy, ahogy a világ tenni. Én nagy kígyó harcolok vele, hanem Isten kegyelmére összpontosítok, és a kígyónak helye sincs. És tudom, hol van, milyen kígyóról beszélsz. Nagyon nagy különbség. Tehát, hogy az elfolytás nagyon ritka a kereszténységben. A tagadás nagyon ritka a kereszténységben. Sőt, azt gondolom, ezeknek nincs helye. Nincs helye elfolytásnak, nincs helye tagadásnak. Valódi válaszok, valódi megoldások vannak az élet minden kategóriájára. Nincs szükségünk tagadásra, elfolytásra. Köszönöm, nagyon jó kérdés. Köszönöm. Oké. A téma, az ominózus, a megismételhetetlen, az eredeti, az Isten már pedig van című jegyzet, ami létezik és hozzáférhető. Az van ide írva, hogy mindenható létezésének és kilétének rövid bizonyítása, vagy Isten van, és ő az, akinek vallja magát. És csak szeretném visszhangozni azt a gondolatot, amivel kezdtem ma, hogy nem szabad, hogy megengedjük azt az a napjainkban általánosan elfogadott véleményt, miszerint Isten létezésében nem lehetünk biztosak. Hányan hallottátok ezt már? Isten létezésében nem lehetünk biztosak. Biztosak lehetünk benne. Azt gondolom, és erre rá fogok térni, hogy előnyöd származik belőle, ha biztos vagy benne. Jelentős előnyöd. Ha elfogadod, és ez most ismétlek egy picit, ezt a véleményt, hogy Isten létét nem lehet bizonyítani, nem lehet tudni, hogy ő van, hanem egyfajta egzisztencialista módon hinni kell benne, ahol az egzisztencialista hit egy vak hit, amely azt mondja, hogy oké, idáig terjedt az én tudásom határa, és most, mivel értelmesen nem tudok tovább menni, ezért behunyom a szemem, és teszek egy vakugrást a sötétbe, hát ha találok ott valamit. És a hívők az Istenbe vetett hit felé ugrottak, és ők úgy éreztek, hogy találtak valamit. Ez ezt jelenti. Úgyhogy amikor te azt mondod, hogy Istenben hinni kell, akkor te ezt a filozófiát élteted. Szerintetek ez helyes? Ez biblikus? Szerintem ez csak az ördögnek tetszik, ez a filozófia. Mert ha ez igaz, akkor ez azt jelenti, hogy az értelmes, gondolkodó embernek semmilyen racionális bizonyítékot nem lehet tálalni, hogy ő mégiscsak hívővé váljon. Illetve amikor az értelmes, racionális ember valami mást választ, akkor ez a mást választani, ez egy szabadság számára, ezt ő megteheti, és semmilyen érv nem szól amellett, vagy az ellen, hogy ő mást válasszon, vagy a kereszténységet válassza. Hisz nincsenek érvek. Van egy ilyen egzisztencialista ugrás, egy ilyen vakugrás, hát ha találok valamit, én másfelé ugrottam. És én ott találtam valamit, én buddhista lettem. És mit mondok erre? De hát ne legyél buddhista, legyél hívő. Miért? Azt mondtad, hogy Istenben hinni kell. Én hiszek a buddhizmusban. Ugrottam, és találtam ott valamit. Na és? Nem jó ez? És hát igazából csendbe kéne maradnod, mert a filozófiát szerint nincs mit mondani ezután. Gratulálok, örülök, hogy találtál valamit. De én nem ezt mondom, én azt mondom, hogy rendben, sok mindent lehet érezni, sok mindent át lehet élni, de létezik egy igazság, ami megismerhető, kritizálható, amely kiállja, vagy megbukik a kritika próbáján, és amely aztán igazoltan kommunikálható is. Én erről beszélek. Nem azt kérdezem, hogy találtál-e valamit, hanem azt kérdezem, hogy biztos vagy-e benne, hogy buddhistának kell lenned. Azt mondja, hogy igen. Milyen alapon? Hát úgy, hogy elmentem, ott imádkoztunk, és ott volt ez a szertartás, és olyat éreztem, amilyet soha azelőtt. És honnan tudod, hogy ez az érzés Isten buddhista definícióját igazolja? Hát gondolom. Gondolod, vagy tudod? Hát gondolom. Azaz nem biztos, hogy Isten létét igazolja. Hát 70%, hogy azt. Tehát van 30% esélye, hogy nem azt. Akkor valójában azt mondod, hogy te nem vagy biztos benne, hogy a buddhista istenkép igaz. Csak reméled, igaz? Igen. Akkor te valójában most olasz rulettet játszol. Hát, ha bejön 70-30% arányban. Igaz? Igaz. Én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy te 100%-kal tudhatod, hogy mi a valóság Istenről.
és ezt bizonyítékok tömegével alá tudod támasztani újra meg újra, újra meg újra. Én az igazságról beszélek. A valóságról, amely megismerhető, igazolható, és aztán kommunikálható.
Nagyon fontos, nagyon nagy különbség van közte. És én emellett állok ki, és emellett kell kiállnunk, ha biblikusak akarunk lenni. A másik probléma azzal az úgynevezett szubjektív hittel az, hogy nagyon nehezen kommunikálható. Tehát amikor a buddhista elmondja neked, hogy volt egy ilyen szertartáson, és átélte Istent, akkor mit jelent ez neked? Itt van egy ember, aki értelmesnek tűnik, biztos átélt valamit, de hát oké, tehát ez esetleg elmegyek én is, és megnézem, hát ha én is átélek valamit. De ez nem egy igazán kommunikálható üzenet. Tehát ez nem egy igazán... Tehát valamit jelent, mint egy véleményt, oké? Mint amikor a Mari néni elmondja, hogy ő dassal mos, és a dass mindig fehérebbre mos, mint a többi. A reklám. És oké, hát ha, kipróbálom. De mi nem erről beszélünk. Az a hit, amit mi keresünk, az kommunikálható. Oda lehet állni egy bíróság elé, és azt lehet mondani, hogy oké, ha egy fair tárgyalást kapok, akkor meg fogom nyerni. Oké, ha hitetlen, de őszinte, azaz a valóság tényeit nem tagadó, elfogulatlan esküdteket kapok, akkor meg fogom nyerni a pert. Ha elfogultak, ha már előre eldöntötték, hogy nemet fognak mondani, akkor esélyem nincs, mert az ember sajnos szabad arra, hogy azt higgyen, amit akar. Szabad arra, hogy a valóságtól elrugaszkodott dolgokhoz ragaszkodjon. 1+1=3. És kész. Megteheti? Megteheti, de attól nem válik 3 már az 1+1, de megteheti. Úgyhogy amikor elfogultságot látsz, akkor tud, hogy nincs esélyed, amíg azt az elfogultságot fel nem bontod. Vagy Isten fel nem bontja. Jó. Tehát ez a lényeg, hogy ez a fajta hit nagyon nehezen kommunikálható. Egyrészt ugye nem felel meg a Bibliának, tehát nem a mi világképünket közvetíti. Nehezen kommunikálható, és a harmadik, hogy sokszor nem igazán erős. Tehát ha te úgy vagy hívő, hogy eljöttél a gyülibe, és meghallgattad az üzenetet, és Isten megérintett, és még a könnyek is potyogtak a szemedből, ez csodás, ez velem is megtörtént, de mi van, hogyha 2 évig úgy fogsz jönni a gyülibe, hogy nem érint meg semmi, és nem potyognak a könnyeid? Mi van, ha ez az élmény sokáig nem ismétlődik meg? És mi van, ha az élet olyan nehézzé válik, hogy azt kezded gondolni, hogy Isten most vagy szabadságra ment, vagy sose volt itt, mert olyan nagy kakiban vagyok, amekkorában sose voltam azelőtt? Elég erős a hited ahhoz, hogy ebben az időben is megtartson? Ha az élmény elmúlik, maradott valami? Az emléke az élménynek. De ha az élmény emléke is elhomályosult már, akkor maradott valami? Nem tudom, ezt nem akarok belekötni, de azt mondom, hogy van, lehetne ott valami. Az, amivel elkezdtem, amikor én hívővé lettem, akkor az életem pokol volt. Úgy értem, minden reggel úgy keltem föl, hogy jobb lett volna meghalni. És 3 hónap után, 3 hónap győzködés, illetve hát kutatás és érvelés, és ateistaként oda jutottam, hogy van egy Isten. És reményem lett, ezt érted? Reményem lett. Tudtam, hogy van egy Isten, és úgy, hogy még sose beszéltem vele. És aztán egyszer csak át kellett lépnem ezt a határt, és imádkoztam, és aztán akartam vele találkozni, és még 3 hónappal később megvolt a találkozás is. Vagy lehet, hogy összesen volt 3 hónap, már nem emlékszem pontosan. De azt tudom, hogy előbb volt az értelmi meggyőződés, hogy ő van, és aztán akartam az élményt, és az élmény is jött. De ha az élmény nincs ott, akkor még mindig ott van az újra meg újra felépíthető meggyőződés, hogy még ha nem is érzem, még ha minden ellene is beszél, tudom, hogy van Isten, és hogy mindaz, amit ígért a Bibliában, az igaz rám. És én most semmit nem tapasztalok meg belőle, sőt az ellenkezőjét, de az a csendes nyugalom most is ott van, mert tudom, hogy ő lát engem, mert tudom, hogy amit megígért, attól nem tántorodik el. Tudom. És be tudom neked bizonyítani. Most itt a nyaki kakiban. És rosszul érzem magam. Én is érzem, ahogy. De tudom, amit tudok. És ahogy ezen a meggyőződésen megállok, úgy sokszor az érzelmeim is engednek, úgy az élmény is visszajön, és az élet élhető. Érdemes egy naív hit helyett egy meggyőződést találni, mert erősebbé tesz téged az élet hétköznapjaiban. Jó, ez a tenyerességed, és azt hiszem, hogy itt abba hagyhatjuk, jövő héten a hit bibliai definíciójával fogjuk folytatni, nagyon-nagyon klassz anyag, aztán Isten parancsával fogjuk folytatni, amiből világosan ki fog derülni, hogy Isten igenis elvárja tőlünk ezt a fajta hitet, a meggyőződést, habár üdvözít enélkül is, de amikor azt mondja, hogy oké, mi a következő lépés, mi az, ami felé el akarlak vinni téged, akkor ez benne van a képletben. És aztán belekezdünk a bizonyítás ismeret elméleti alapjainak a lefektetésébe. Húristen, mit mondasz? Azt mondom, hogy ahhoz, hogy egy bizonyítási eljárást elkezdhessünk, egy olyat, amelyen tényleg fel lehet építeni egy életet, oké, egy olyan világképet, ami alapján bátran élheted az életedet, ahhoz először a bizonyítás alapelveit kell tisztázni. És a bizonyítás alapelvei pedig tisztázhatatlanok, hogyha a valóságunk rendje nincs tisztázva. És ennek a ránk vonatkozó, ránk adaptált része az az ismeretelmélet. Honnan tudhat az ember, és hogyan lehet biztos abban, amit tud, vagy tudni vél? Nem tudom, ezt értitek-e? Hogyan bizonyíthatnánk, hogyha nem tudod, hogy mi az, amit tudsz, és ha nem tudod, hogy honnan tudod azt, amit tudsz, és ha nem tudod azt, hogy lehetsz biztos abban, amit tudni vélsz, hogy az tényleg megfelel a valóságnak. A tudás kérdése. A modern ember ebben a csapdában él. A modern ember azt hiszi, hogy nem tudhatja. Mit akarsz bizonyítani? Hát bármit mondasz, semmibe se vagyok biztos. Minden relatív. Semmit se tudok. Nincs olyan, hogy tudás. És mert nincs tudás, nincs igazság sem, és mert nincs igazság, mi értelme az egész beszélgetésnek? Akkor ez mégiscsak arról szól, hogy te valamit hiszel, amit rám akarsz erőltetni, de olyan, hogy objektív igazság, vagy nincs is, vagy ha van, mi nem tudjuk megragadni, mert mi képtelenek vagyunk megállapítani valamiről, hogy igaz-e vagy sem, hogy valóságos-e vagy sem, minden relatív. Emlékeztek még erre? Hogy a modern ember így gondolkozik? Na, ezt a helyére tesszük. És ez fájdalmas lesz. Amikor ezt csináljuk, akkor fogod azt érezni, hogy Úristen, mit akarsz tőlem, Sanyi? Csak nem azt akarod, hogy gondolkozzak. És de igen, azt akarom. Nem titkolt célja ennek a fél évnek az, hogy egy elmebeli torna gyakorlattá váljon a számotokra. A kihívás az, hogy megtanuljunk józanul, racionálisan, a valósággal összhangban gondolkozni. A kritikus, a felelősséget vállalni képes ember képessége ez. Nem az olyan módon kritikus, aki mindenbe beleköt, hanem az olyan módon kritikus emberé, aki tudja, hogy van igazság és van tévedés, és a kettő között neki választania kell. És meg kell, hogy legyenek az eszközei, amivel különbséget tehet a kettő között. Ezt meg fogjuk nézni, meg fogjuk kapni. Jó ez? Ha fáj útközben, ha úgy érzed, hogy ez nehéz neked, ezt én nem értem, kérlek, hogy ne add fel. Gyere tovább ezen az úton, mert csodás lesz. Tehát úgy értem, ámulatos. Az az élményed lesz, mint amikor a vaksötét szobában fölkapcsolják a villanyt. Eddig lehet, hogy úgy érezted, hogy mindig tapogatóznod kell. Mintha félhomály lenne. Úgy látni vélek valamit, de sose vagyok benne biztos, hogy az most tényleg ott van, vagy csak egy árnyék. És amikor ezeket az ismeret elméleti alapokat a helyére tesszük, akkor az olyan, mintha fölkapcsolnák a villanyt. Cák, minden definiálható, minden pontos. Oké, és ami nem, az meg lényegtelen. Ahhoz, hogy átjussak a szobán, nem kell tudnom, mi van a szekrényben. Azt nem tudom. De azt tudom, hogy hol az asztal, hol van árnyék, hol van valóban villanyoszlop, vagy nem tudom. Oké, köszönöm. Imádkozzunk, mennyei atyánk. Kérünk téged, hogy használd ezt a fél évet arra, hogy bennünk igazi hitet építs. Olyan hitet, amilyenről Zsidók 11.1 beszél. Zsidó 6.1.6 hitét ad nekünk. És tégy minket olyan emberekké, akik kősziklák lehetnek más emberek számára, biztos pontok, akik szeretettel és tisztelettel nyújtanak segítő kezet azoknak, akik keresik a válaszokat az életükre. Csak hálásak vagyunk ezért a kiváltságért, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.